Hivatalosan is megnyitották a tanévet, több változás is lesz az oktatásban. Az amerikai kongresszus adhat felhatalmazást a Szíria elleni katonai beavatkozásra. Tüntetések a Verespataki bányaberuházás ellen Európa több városában. A híradót látják. Jó estét kívánok! Az idei tanév a lehetőségek tanéve. Így nyitotta meg a 2013-as iskolai évet Balogh Zoltán Debrecenben az ünnepélyes nemzeti tanévnyitón. Az emberi erőforrások minisztere a megújuló közoktatásról azt mondta, kölcsönösség, felelősség és bizalom kell a változtatások sikeréhez. A tárcavezető hozzátette, az újítások Magyarország versenyképességének növekedését szolgálják.
Azért változtatunk, hogy jobb legyen. Nem a költségvetésnek legyen jobb, nem a minisztériumnak, hanem az iskolának, és ezen keresztül a gyermekeknek, a családoknak és az országnak legyen jobb. Azt akarjuk, hogy a változásokból, a felelősségből, amit el kell, hogy vállaljunk, minőség legyen.
Az új tanévben emelkedik a pedagógusok bére, valamint változik a heti kötelező óraszám is. Az általános iskolákban kötelező lesz délutáni foglalkozásokat is szervezni. Bevezetik a hittant, illetve az erkölcstant, és még több évfolyamban lesz kötelező a mindennapos testnevelés. Az országgyűlés kedden szavazta meg a köznevelési törvény módosítását.
Az országgyűlés 257 igen, 34 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.
Nagy többséggel szavazta meg az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását kedden. A megváltozott jogszabály része a pedagógusok bérrendezése. A szeptemberi béremeléssel átlagosan 34%-kal nő a tanárok bére. A végzettséget és a szakmában eltöltött éveket is figyelembe veszik.
Ez a mostani 34%-os emelés az én fizetésemben körülbelül olyan 20-30 ezer forint közötti emelést fog jelenteni, és hát azért ez már valami.
Mutatjuk a bruttó számokat. Egy főiskolai végzettségű tanítónak például 10 év munka után 73 ezer forinttal lesz magasabb az alapbére, ugyancsak főiskolai végzettséggel 20 év gyakorlat után pedig csaknem bruttó 83 ezer forinttal. Egy teljes állásban dolgozó középiskolai tanár alapbére 10 év munka után csaknem 80 ezer forinttal, 20 éves gyakorlattal pedig 81 ezer forinttal lesz több bruttóban az új tanévtől, mint eddig.
Kitűzöm az új munkatervet.
Változik a pedagógusok munkabeosztása, emelkedik a heti kötelező óraszám. A tanárok munkáját pedig tanfelügyelők ellenőrzik.
Itt a drámateremben is tervezünk a gyerekeknek érdekes délutáni foglalkozásokat.
Szeptembertől az általános iskoláknak kötelező délutáni foglalkozásokat is biztosítani a gyerekeknek, a diákoknak pedig, ha csak nem kéri a szülő, kötelességük ezen részt venni.
Addig, amíg mi dolgozunk, addig legalább nyugodtan legyünk és tudhassuk őket biztonságban, tehát mindenképpen örülök a változásnak.
Emellett már nem csak az első, az ötödik és a kilencedik, hanem a második, a hatodik és a tizedik osztályban is kötelező a mindennapos tornaóra. Emellett az általános iskolákban bevezetik az erkölcstant, illetve a hittant.
Államosított és központosított iskolarendszer lép életbe Magyarországon az új köznevelési törvény bevezetésével, ezt mondta Osztolkán Ágnes. Az LMP országgyűlési képviselője diák és tudásellenesnek nevezte az új oktatási rendszert. Az LMP-s politikus azt mondta, az iskolák újra termelik az egyenlőtlenségeket, és nem biztosítják a gyermekeknek a társadalmi felemelkedés lehetőségét.
Hogy nem az egyes intézkedésekkel, nem a nemzeti pedagógus karral, nem a szakfelügyelettel van baj, hanem van néhány olyan súlyos intézkedés, ami alapjaiban roncsolja és rángatja meg a magyar közoktatás rendszerét. Itt például gondolok a tankötelezettségi korhatár leszállítására, a szakképzési idő lecsökkentésére és a szegregáló elkülönítő hídprogramok bevezetésére.
Még soha nem volt ennyire központosított és ennyire felülről irányított közoktatási rendszer Magyarországon, mondta Hiller István. Az MSZP humánpolitikai kabinet vezetője szerint helyes és jó dolog, hogy nőtt a pedagógusok fizetése. Ugyanakkor a pedagógus béremelés sem fedi el a Fidesz oktatáspolitikai hibáit, tette hozzá Hiller István.
Az életbe lépő törvénnyel egy zárt és merev oktatási rendszer jön létre. Ez nem a nyitott kapuk iskola rendszere, hanem a szigorúan ellenőrzött bejáratok rendszere. Az államnak fontos szerepe van az oktatásban, fontos szerepe van a közoktatásban is. Aki ezt nem tartja vagy nem ismeri el, az rendetlenséget és problémákat hoz.
Ha a Gyurcsány-Bajnai Szövetsége múlt volna, több ezer pedagógus számára munkanélkül, több száz vidéki településen pedig iskola nélkül kezdődne a tanév, áll a Fidesz közleményében. A párt úgy fogalmaz, a rendszerváltozás óta a legnagyobb pedagógus béremelési program lépett életbe, több mint 150 ezer pedagógus fizetése átlagosan 34%-kal nőtt. A gyermekek nevelését családi adókedvezmény és a rezsicsökkentés segíti, a rászoruló gyermekeket pedig szociális gyermekétkeztetéssel, ösztöndíjakkal és ingyenes tankönyvcsomaggal támogatja a kormány. Az emberi érték tisztelete egyre kevésbé érvényesül, az értékek válsága már lassan az egész társadalmat érinti, jelentette ki a felsőoktatásért felelős államtitkár a Semmelweis Egyetem ünnepélyes tanévnyitóján. Klinkhammer István hozzátette, ezért az értékek teremtésére és tiszteletére kell nevelni a jövő generációit.
Az értékek tiszteletére nevelni a család, az iskola, az oktató intézmények, például az egyetemek és a vallásos közösségek, az egyházak a legalkalmasabbak. Az értékek teremtésére pedig a kultúra, azaz a tudomány és a művészet hivatott.
Előzetes letartóztatásba helyezték azt a bolgár kamionsofőrt, aki a gyanú szerint a pénteki tömegbalesetet okozta az M5-ös autópályán. Gondatlanságból elkövetett halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. A balesetben hárman meghaltak, 30-an megsérültek.
Leszegett fejjel várta a bolgár sofőr a bíróságon, hogy megkezdjék a tárgyalást az előzetes letartóztatásáról. A fiatal férfi maga is megsérült a balesetben, keze még mindig be van kötözve. A gyanú szerint a 26 éves kamionsofőr okozta azt a tömegszerencsétlenséget, amelyben hárman meghaltak, 30-an, köztük 4 gyermek pedig megsérült pénteken. Szemtanúk szerint fékezés nélkül hajtott bele az M5-ös autópályán feltorlódott kocsisorba, valószínűleg elaludhatott a volánnál. Csaknem 2 órán át tárgyalt a Buda környéki járásbíróság, elrendelték a férfi előzetes letartóztatását.
A bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya miatt a gyanúsított szökésétől lehetett tartani. Így a büntetőeljárás során a jelenléte másként nem, csak ezzel a súlyos kényszerintézkedéssel volt biztosítható. A Buda környéki járásbíróság egyetértett az ügyészi állásponttal, így elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását.
Nagyon rossz lelki állapotban van.
A sofőr ügyvédje elmondta, Védence nem tett vallomást, de együttműködik a magyar hatóságokkal. Szerinte nem áll fenn a szökés veszélye, ezért fellebbeztek a határozat ellen.
Vannak enyhítő körülmények, ezeknek a vizsgálata összesítése folyamatban van részünkről és a hatóságok részéről is. Sajnos nagyon súlyos, nagyon komoly baleset volt. Nagyon sajnálunk mindenkit, aki ebben részesült bármilyen módon, de nem tudok sajnos ennél többet mondani jelen esetben, mert még mi is ezt a helyzetet vizsgáljuk, ami kialakult.
A fellebbezésről később dönt a bíróság. A bolgár férfit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsítják. Akár 8 év börtönre is számíthat.
Elküldte az amerikai kormányzat a kongresszusnak azt a határozati javaslatot, amely felhatalmazná Barack Obama elnököt, hogy katonai erőt vessen be Szíria ellen. A szövetségi törvényhozással jövő hét után dönthet az ügyben. Franciaország jelezte, megvárja az amerikai kongresszus döntését. Németország szerint az Egyesült Államok körültekintően jár el a helyzetben. Oroszország és Irán viszont ellenez mindenfajta katonai beavatkozást.
Az amerikai elnök tegnap este jelentette be, hogy meghozta döntését a Szíria elleni katonai fellépés elindításáról. Azt mondta, hogy az ENSZ vegyi fegyver szakértőitől függetlenül az amerikai hírszerzési adatok bizonyítják, hogy az Assad rezsim vegyi fegyvert vetett be. A támadás végrehajtásához azonban Barack Obama a kongresszus felhatalmazását kérte. Az elnök egy korlátozott, nem szárazföldi akcióról beszélt. Ezzel büntetnék meg az Assad rezsimet a vegyi fegyverek bevetése miatt. A hadseregünk egységei a térségben állomásoznak. Az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke tájékoztatott, hogy bármikor készek csapást mérni Szíriára. A támadás nincs időhöz kötve, akár holnap, akár jövő héten, de lehet, hogy egy hónap múlva indul. Én kész vagyok arra, hogy kiadjam a parancsot a támadásra, mondta Barack Obama. Az amerikai kongresszus képviselői a bejelentés után úgy nyilatkoztak, legkésőbb a szeptember 9-ével kezdődő héten szavaznak a határozatról. A szíriai ellenzék és Izrael csalódottságát fejezte ki, amiatt, hogy Washington nem indított azonnali akciót. Az izraeli miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, országa felkészült arra, hogy az Egyesült Államok szövetségeseként támadás érheti. Izrael ellenségeinek azonban jó okuk van arra, hogy ne tegyék próbára erőinket, mondta Benjamin Netanyahu. Az Assad rezsim jelezte, országa képes szembeszállni bármilyen külföldi agresszióval, és felkészültek az amerikai támadásra. Szíria szövetségesei, Oroszország és Irán elleneznek minden katonai akciót. Vladimir Putyin orosz elnök kezdeményezte, hogy a szeptember 5-én kezdődő Szentpétervári G20-as csúcs találkozón tárgyaljanak a szíriai helyzetről. Irán delegációt is küldött Damaszkuszba, hogy szolidaritásukat fejezzék ki a szír vezetéssel. Az iráni forradalmi gárda parancsnoka pedig terrortámadással fenyegette meg az Egyesült Államokat és szövetségeseit. Közben az ENSZ vegyi fegyver ellenőrei már Hágában elemzik a Szíriából begyűjtött mintákat. Várhatóan 3 hét múlva lesznek eredményeik.
Magyarok és szlovákok demonstráltak ma Kassán a Szlovák Alkotmánybíróság székháza előtt, miután a taláros testület immár 2 éve halogatja a döntést a szlovák parlament képviselői által aláírt állampolgársági beadvány ügyében. A szlovák kettős állampolgárságot tiltó törvény azután lépett életbe, hogy a Magyar Országgyűlés jóváhagyta az egyszerűsített honosítási eljárást. A demonstráción több politikai párt is részt vett, és ott volt Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke is.
A demonstrálók között ott volt a 101 éves tanítónő Tamás Ilonka, aki az elsők között vesztette el a szlovák állampolgárságát azért, mert felvette a magyart.
Nagyon szeretném megérni azt, hogy megváltozzon ez a lehetetlen helyzet.
Berényi József, a Magyar Közösség pártjának elnöke szerint az állampolgársági ügy a választások előtt már érezhetően a politikai zaklatás eszközévé vált.
Egy bejelentést szeretnék tenni. Ez a nehézet. A
az MKP elnökének kedden kell a rendőrségen jelentkeznie, ahol sokat szor arról faggatják majd, hogy felvette a magyar állampolgárságot.
Én azt remélem elsősorban, hogyha továbbiakban sem rendeződik a dolog, míg továbbra is lesznek olyan emberek, hogy kitartanak az ügy mellett.
A hatályos szlovák állampolgársági törvény szerint, aki más ország állampolgárságáit folyamodik, az elveszíti a szlovák állampolgárságát. Az elmúlt 3 évben összesen 591-en veszítették el szlovák állampolgárságukat. Közülük 36-an azért, mert felvették a magyart.
Több európai és romániai nagyvárosban tüntettek az erdélyi Verespatakra tervezett aranybánya miatt. A héten a bukaresti kormány törvénytervezetet terjesztett a parlament elé, amely zöld utat adna a cián technológiát használó beruházásnak. A tiltakozók azt kérik, hogy utasítsa el a román országgyűlés a törvényt, mert szerintük a tervezet több szempontból is ellentétes a román alkotmánnyal.
Több százan vonultak utcára Kolozsváron a Verespataki bányanyitás miatt. A tiltakozók felszólították a parlamentet, hogy ne szavazza meg a kormány által a héten beterjesztett törvénytervezetet. Ez a tüntetők szerint zöld jelzést adna a cián technológiás kitermelés megindítására.
Ez a törvénytervezet, ha életbe lép, akkor Verespatakon nincs többet környezeti vizsgálat, nincsen műemlékvédelem, nincs semmi, csak bányászat van, mindazzal a környezeti ártalommal, amit ez feltételez.
A tüntetők úgy vélik, a törvénytervezet több szempontból is ellentétes a román alkotmánnyal. Az európai mechanizmusok gyengeségét mutatja az, hogy Romániában engedélyezni lehet ezt a beruházást, mondta Tőkés László, aki korábban kezdeményezte a ciános bányászati technológiák betiltását az Európai Unióban.
Miközben egységesítik a pénzügyi rendszert, ezek közben egy ilyen nyilvánvalóan közérdekű európai ügyben nem tudnak olyan szabályozásokat bevezetni, olyan mechanizmusokat életbe léptetni, amelyek valamire is köteleznék a tagországokat.
A kolozsvári tüntetésekkel egy időben mintegy 20 romániai településen, köztük Verespatakon is tiltakoznak a beruházás ellen. De számos európai és tengeren túli országban is tüntetéseket szerveztek az ottani román nagykövetségek elé. A híradót Lepedus Péter tudósította Kolozsvárról.
4 teljes hegyet terveznek feldolgozni az erdélyi Verespatak közelében. A kőzet ugyanis a becslések szerint 300 tonna aranyat rejt. A tervek szerint Európa legnagyobb külszíni aranybányája nyílna itt, amely fokozottan veszélyes ciános technológiát használna. Ezért indult a nemzetközi tiltakozási hullám, amellyel eddig egyetlen bukaresti kormány sem ment nyíltan szembe menni. A bányát egyébként egy kanadai cég nyitná, de 20%-os részesedése van a román államnak is.
Minden idők legnagyobb tiszai ökológiai katasztrófáját okozta a Nagybányai gát átszakadása 2000-ben. Ide Verespatakra most 40-szer akkora ciános zagytározót terveznek, mint amelyik a Nagybányai katasztrófát okozta. 4 hegyet szándékoznak eltüntetni, hogy az apróra őrölt több millió tonna kőzetből kimossák az aranyat. A cián technológiás aranymosás veszélyei miatt széles körű civil összefogás alakult ki. A környezetvédők évek óta pereskednek a bányavállalattal, amely szerintük a helyi hatóságok megvesztegetésével próbálja megszerezni a szükséges papírokat. A civil ellenállás miatt nem kapott eddig a bányaprojekt környezetvédelmi engedélyt, annak ellenére, hogy 2 éve például maga az államfő sürgette a beruházás elindítását. Az, hogy ez a projekt 97-től mostanáig nem mozdult előre, jó részt a politikusok gyávaságának tulajdonítható, akik nem akartak bajba kerülni, mondta egy helyszíni látogatásán Traian Băsescu államfő. Tavaly pedig tüntetést szerveztek Bukarestben, ahol azt kiabálták Le Băsescu-val. A beruházó mintegy 500 000 000 dollárt fektetett már a projektbe, felvásárolta a kitermelés útjában álló verespataki házakat, és maga mellé állította a környék munkalehetőségben reménykedő lakóinak többségét. Szakértők szerint alig ha hagyja veszni ezt a pénzt. Viktor Ponta kormányfő attól tart, hogy a beruházó kártérítési pert akaszt a nyakába, ezért a parlamentre bízta a döntést és a felelősséget. A beruházóval kötendő új szerződésről így a bukaresti törvényhozásnak kell döntenie.
A román kormány mégsem tiltja be a vékony, illetve az ízesített cigaretták gyártását és forgalmazását, annak ellenére, hogy Európai Uniós irányelvek ezt szorgalmazzák. A dohánytermékek jövedéki adója több mint 300 millió euróval gyarapítja évente az állami büdzsét. Ez a bukaresti költségvetés második legnagyobb bevétele.
Én a vékony cigarettával kezdtem, mondja ez a 10 éves bukaresti fiú, aki már több mint 1 éve dohányzik. A felmérések szerint a 15 és 21 év közötti fiataloknak majdnem a fele szokik rá ezekkel a cigarettákkal a dohányzásra. Az ilyen cigarettatípusok könnyebben rászoktatják az embert a dohányzásra, különösen a fiatalokat. Az ízesítés ugyanis elfedi a cigaretta igazi ízét. Biztonságosabb és kevésbé ártó cigarettának tartják sokan, pedig ugyanúgy árt, mint a hagyományos, mondja a tüdőgyógyász. A romániai orvosok szakmai szervezetei és több jogvédő egyesület azt kéri a kormánytól, hogy csatlakozzon az uniós irányelvhez, és tiltsa be az országban a vékony és ízesített cigaretták forgalmazását. A román kormány azonban nem szívesen mondana le az ilyen cigaretták követéki adójából származó bevételről. Noha az elmúlt 5 évben egyharmadával csökkent a cigaretta eladás, mégis az állam kasszájába évről évre több pénz folyt be. A kormány számára a jelek szerint fontosabb a bevétel, mint a lakosság egészsége, véli a szakértő. Az uniós irányelv célja az, hogy a fiatalok körében visszaszorítsák a dohányzás terjedését. Románia és másik 4 ország ellenállása miatt most enyhítenek az előírásokon. A vékony cigarettákat nem tiltják be teljesen, csak a mentolosat. Ugyanakkor a dobozok felületének a 65%-át le kell fedni a káros hatásokra figyelmeztető feliratokkal.
20 évvel ezelőtt temették újra Magyarországon Horthy Miklóst és családját. A kondorosi családi kriptánál ma több 100, köztük erdélyi és felvidéki magyar koszorúzta meg a sírhelyet. Az egykori kormányzó és felesége földi maradványai, valamint fiúk, ifjabb Horthy Miklós hamvai Portugáliából érkeztek magyar földre közel 2 évtizede. Ifjabb Horthy István, a kormányzó unokája nem csak nagyapjáról, de édesanyjáról, az idén tavasszal elhunyt özvegy Horthy Istvánnéról is megemlékezett. Az eseményen Lezsák Sándor, a Magyarországgyűlés alelnöke köszönetet mondott az újratemetés minden résztvevőjének.
A kormányzó most felesége, 4 gyermeke, szülei, apai nagyszülei, 5 testvére, szeretett menye, és néhány nem vérrokon a közelségében pihen, olyan családi együttlétben, amire halála előtt nem is gondolhatott.
Székelykaput avattak a hétvégén Kaposfüreden. A kaput közadakozásból állították a Mária háznál. Az Európában egyedülálló szentélynél Bőte Csaba ferences rendi szerzetes mondott szentmisét, majd megáldotta a székelykaput.
7 éve egy meteorit zuhant le azon a helyen, ahol most a kaposfüredi Mária ház áll. Azóta az épület és környéke zarándok helyé vált. A szentély létrehozását Marcell atya kezdeményezte, aki teljesen elvonult a nyilvánosság elől. Ő kezdeményezte azt is, hogy közadakozásból egy székelykaput állítsanak a ház bejáratánál. Az utolsó simításokat végzik a székelykapun. Az építmény az erdélyi Korondról érkezett. 4 székelymesterember faragta ki a jellegzetes mintákat. A kezdeményezést egy erdélyi vállalkozó is támogatta.
Leültünk az atyához az asztalhoz, és azt mondta az atya, hogy Jocó, szeretném, ha itt lenne egy székelykap. És mondtam, hogy meg is van. És azt mondja, hogy jó, mondom, úton van errefelé.
A székelykapuhoz 3 köbméter cserfát, 2 köbméter fenyődeszkát, és csaknem 400 zsindejt használtak fel. Böjte Csaba dévai ferences rendi szerzetes szerint a székelykapuk üzenete a világ minden pontján ugyanaz.
Valaki székelykaput állít, az azt jelenti, hogy nagykorú, hogy autonóm, hogy saját kapuján belül szabad ember, önálló ember. Adná az Isten, hogy minél több önálló kis gazdaság legyen, hát Kárpát-medencében.
A kaput Csaba testvér szentelte meg, majd a híveknek a Mária házban misét tartott.
A híradó véget ért. Már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, 7:30 pedig kezdődik a heti hírmondó. Jegyes Tóth Kriszta már várja önöket. Én köszönöm figyelmüket, és szép estét kívánok, viszontlátásra!